Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy amerikai aranykorról beszél Donald Trump az unió állapotáról szóló rekordhosszúságú beszédében. Az amerikai elnök a kormányzat eredményeit hangoztatta, miközben hevesen bírálta a demokratákat és keményen megfenyegette Iránt. Közvéleménykutatások szerint azonban jelentősen romlott a tetszési indexe. Svetnik Endre összefoglalója.
Nagyobb, jobb, gazdagabb és erősebb az ország, mint valaha is volt, közölte Donald Trump példátlanul hosszú, közel két órás beszédében az amerikai szenátus és kongresszus tagjai előtt. Trump üzent a vámjait törvénytelennek minősítő és érvénytelenítő legfelsőbb bíróságnak, és a pulpitussal szemben ülő bíráknak is. Beszéde előtt globális 10%-os vámot vezetett be egy másik jogszabály alapján, ismét azt állította, hogy más országok évtizedek át meglopták Amerikát több százmilliárd dollárral, de szerinte a vámok jelentős mértékben kiváltják majd a jövedelemadót, és nagy pénzügyi terhet vesznek le, úgymond szeretett népe vállairól. Egyik legfőbb külpolitikai üzenete az volt, hogy az Egyesült Államok nem engedi, hogy Irán, ahogy mondta, a terrorizmus legnagyobb támogatója atomfegyverhez jusson. Trump azzal vádolta Teheránt, hogy újra akarja építeni nukleáris fegyverprogramját. Irán már olyan rakétákat fejlesztett, amelyek elérhetik Európát és az Egyesült Államok külföldi támaszpontjait, és dolgozik azon is, hogy az amerikai szárazföldet is fenyegetni tudja, állította. Az éles hangvétel különösen azért volt figyelemre méltó, mert két nappal a genfi amerikai-iráni tárgyalások előtt hangzott el. Mindeközben a dübörgő gazdaság úgy dübörög, mint még soha. Az infláció zuhan, a jövedelmek gyorsan emelkednek, állította. A demokraták állítása, hogy a kormányzata nem foglalkozik a megélhetési gondokkal, úgymond egy mocskos hazugság. Ők kreálták a magas árakat, mi véget vetünk nekik, mondta. Trump szóváltásba is keveredett néhány jelenlévő demokrata képviselővel, köztük két bekiabáló és az ICE ügynökök által lelőtt lakosokat említő muszlim törvényhozóval. Szégyeljék magukat, kiabált vissza, és az úgynevezett oltalmazó városok felszámolását követelte, ahol szerinte bűnözők és bandatagok őrizetbevételét akadályozzák a helyi szervek. Ezek őrültek, a demokraták lerombolják az országunkat, de egy pillanat alatt leállítottuk őket, mondta, mire a republikánusok felállva Amerikát éltetve hangosan tapsolni kezdtek. A beszéd érdekes mozzanata volt, hogy közölte, törvényi úton védik meg a fogyasztókat a mesterséges intelligencia cégek növekvő energiaigénye miatti tarifa emelésektől. Trump elmondta, elnöki kitüntetésben részesíti a jelenlévő olimpiai bajnok amerikai jégkorong válogatottat. A nézők között üdvözölte emellett a meggyilkolt konzervatív aktivista Charlie Kirk feleségét, és ennek kapcsán a politikai erőszak elutasítására hívott fel. Az optimista és harcias hangvétel elfedte azt, amit az új közvéleménykutatások tükröznek. A Washington Post ABC News Ipsos felmérés szerint csak a polgárok 39%-a szerint végez jó munkát, és 45%-nak nem tetszik Donald Trump. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az amerikai kormány az elmúlt évben megfordította a gazdasági hanyatlást, helyreállította a határellenőrzést és visszaállította az amerikai erőt a nemzetközi színtéren. A többi között erről is beszélt az évértékelőjében Donald Trump amerikai elnök a kongresszus két háza előtt. A beszédről Kocsonya Zoltán kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
Beszéd az valóban gazdag volt a különböző aranykorra, illetve most nem ezt a kifejezést használta, de Trumpi fordulatra vonatkozó kifejezésekben. Tehát lényegében sokat hangoztatta azt, hogy már csak ugye az idei ugye Amerika alapításának, vagy a függetlenség nyilatkozatnak a 250. évfordulója okán is számos területen gazdaság, közbiztonság, ez külön érdemes kiemelni, de számos területen pozitív változást ért el, illetve dolgozik azon az amerikai elnök. Tehát ilyen most ez vitatható, hogy ez milyen eredményességgel sikerült eddig, illetve hát, hogy mekkora támogatottság van a továbbiakban, de egyrészt ezt érdemes kiemelni, tehát tulajdonképpen büszke kellett az elmúlt év hát véletlen valós eredményeivel. Bizonyos szempontból ez is a célja a beszédnek úgy általában, de lényegében ez az egyik dolog, amit érdemes kiemelni. A másik, hogy alapvetően a beszédet több alkalommal is arra használta, hogy kontrasztba állítsa a saját, illetve a republikánus álláspontokat egy-egy szakpolitikai kérdésben a demokratákkal. És kifejezetten úgy, hogy szemléltesse ezt a, hát tulajdonképpen a nézőkkel, meg a világgal, hogy a demokraták azok nem csak az ellentétes álláspontban vannak, hanem tulajdonképpen egy ilyen Amerikával szemben sokkal kevésbé hazafias, vagy legalábbis kevésbé megbízható álláspontot képviselnek. Csak mondok néhány példát, tehát konkrétan mondjuk olyan kérdéseket tett fel, költői kérdéseket, vagy megjegyzéseket, hogy az Egyesült Államokban a rendőrséget elsősorban az amerikai állampolgárokat védje, ki az, aki egyetért ezzel, és ki az, aki nem, vagy például, hogy közbiztonság terén fel kell lépni az elsősorban illegális bevándorlókkal szemben, de főleg mondjuk az esetben az amerikai állampolgárokkal szemben is, akik mondjuk visszaeső bűnözők, és akkor ezeknél a pontoknál ugye hát figyelte azt, amit egyébként mindenki figyel ilyenkor, hogy végül is kik azok, akik tapsolnak, kik azok, akik felállnak, de ezt már kik azok, akik adott esetben mondjuk bekiabálnak, mert most már évek óta, most már erre is többször volt alkalom. Persze volt akkor, amikor a demokraták is egyébként felálltak és tapsoltak, mondjuk adott esetben mondjuk olimpikonoknak, akik jelen voltak, de igazából inkább ez volt jellemző, hogy a demokraták többsége az alapvetően csendbenmaradással, vagy tartózkodással, vagy akár bekiabással jelezte, hogy nem ért egyet azzal, amit Donald Trump képvisel.
Arra is utalt az amerikai elnök a beszédében, hogy a gazdaság minden eddiginél jobban dübörög. Vámok tekintetében is sikereket tudott elkönyvelni Donald Trump, mert itt azért voltak egy televíziós szappanoperába illő fordulatok, legutóbb pedig a legfelsőbb bíróság is hát hozzátett egy ilyesfajta fordulatot.
Így van, ez abból a szempontból egy érdekes része a beszédnek, hogy én magam is arra számítottam, hogy a vámokról sokkal többet fog beszélni, lévén, hogy ugye a legutóbbi fordulat, tehát a legfelsőbb bíróság döntése alapján, ugye lényegében kivette a legfelsőbb bíróság a Trump adminisztráció kezéből azt a törvényi felhatalmazást, vagy törvényi lehetőséget, hogy nemzeti veszélyhelyzetre hivatkozva, és a nemzetbiztonsági okokra hivatkozva széleskörű vámokat alkalmazzon az elnök, illetve hát az elnökség, és akkor ehhez képest ugye ez a 10, illetve 15%-os vám, amiket végül is bejelentett legújabban ugye az elnök, azok tulajdonképpen egy olyan 1974-es kereskedelmi törvényre támaszkodnak, amely alapján ezek csak 150 napig vannak érvényben, ezt követően pedig ugye a kongresszus támogatására van szükség, és éppen ezért feltételezhető volt, hogy majd a kongresszust arra kéri, hogy a beszédben, amire ugye az unió helyzetéről szóló beszédben szintén azért sor kerül általában, hogy mit szeretne a törvényhozástól az amerikai elnök. És érdekes mondani, a vámok tekintetében nem fogalmazott még ilyen kérést, inkább csak kifejezte azt a szándékát, hogy ő azt szeretné, hogy majd a vámpolitika az annyira megerősödik az Egyesült Államokban, hogy újra az lesz a helyzet, mint még az alapítás idején, hogy tulajdonképpen a szövetségi költségvetés az jelentős részben inkább a külföldről importált termékekre kivetett vámokra fog támaszkodni, nem pedig a személyi jövedelemadóra, vagy ami nagyjából 1910-es évektől jellemző inkább az utóbbi helyzet.
És hát novemberben félidős voksolás jön, mondhatjuk, hogy azért kicsit erre is hangszerelve volt ez az évértékelő beszéd?
Mondhatjuk, igen, hogy ezért mondtam korábban azt, hogy itt a nagyon erős kontrasztba állította a demokratákat a republikánusokkal. Hát tulajdonképpen sok volt a látványelem ilyen szempontból a beszédben, ugye ezt a régen elnökség óta ugye látjuk, most már évtizedek óta mondhatjuk, hogy ugye egy vendéget meghív ugye a Páholyba, vagy díszvendéget az amerikai elnök, és legalább 2-3 embernek ugye adtak itt különböző kongresszusi érdemrendet, illetve kitüntetést, de valóban a beszéd nagy része az alapvetően arra összpontosított, hogy látszólag kevésbé megosztó témákat emelt be a közbeszédbe az amerikai elnök, és hát rámutatott arra, hogy hát amikor ő ezen a területen valamit tervez végrehajtani, vagy konkrétan eredményről számol be, akkor tulajdonképpen nem mindenki osztja ennek a sikerét más témában, de volt egy olyan pont, amikor hát a transzneműek ügyében még az elnök még azt is mondta, hogy hát tulajdonképpen őrültek azok a demokraták, akik tőle nem értenek egyet, ez konkrétan elmondta nyíltan a pódiumról. Ugye ez azért érdekes, mert mindenki döntse el maga, hogy ez mennyire volt helytálló, hogy mennyire nem, de hogy alapvetően ugye általában ezekben a beszédekben ilyenekre nem kerül sor. Az egésznek az volt a lényege, hogy kidomborítsa, hogy alapvetően ő a közbiztonságot meg a normalitást hivatott képviselni, bármennyire is népszerűtlen, és hogy tulajdonképpen maga mellé akar állítani perspektíva véget, a túloldalról szélsőséges álláspontokat, a progresszív álláspontokat, mert hogy önmagában Trump valóban megosztó, de hogyha választani kell Trump és valaki más között, és persze attól függ ki az a valaki más program, akkor alapvetően, főleg, hogyha a biztonságot előtérbe helyező, mondjuk bizonytalan konzervatív szavazókról van szó, akkor ők inkább Trumpra voksolnának. Legalábbis ez a logika emögött, meglátjuk, hogy ez így bejön vagy sem, de alapvetően valóban azért mondom, így struktúrálta a beszédnek a nagy részét, hogy ez egy visszatérő elem volt végig abban a közel két órában.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
4 éve indított Oroszország teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Olekszij Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét Exterde Tibor elsőként arról kérdezte, közelebb jutott Oroszország az eredeti céljához.
Ha kizárólag a frontvonalat nézzük, akkor nagyon lassan, de közeledik. Alapvetően a jelenlegi mérleg az, hogy Ukrajna 25 közigazgatási régióból, jelenleg 9 régióban van valamilyen területrész, ami orosz megszállás alatt van. Ebben az esetben Krím-félsziget az teljesen 100%-os orosz kézben van, a Luhansk megye az majdnem 100%-os, Donyeck megye az 78%, és a többi megyében is, vagy jelentősebb, ez az Zaporizsjében, vagy annál kisebb, Harkiv vagy Szumi megyében is van orosz megszállás terület. A frontvonal dinamikájából is látszik, hogy Oroszország nagyon lassan, de folyamatosan előre tud menni. Ha a dinamikát nézzük, akkor átlagosan ez ilyen a napi 6-7 négyzetkilométer, ami emberi léptékkel nézve alapvetően nagy terület, viszont Ukrajnához és a frontvonalhoz képest alapvetően kis területről beszélünk. Viszont az is látszik, hogy Ukrajna időszakosan tud egy kisebb helyi jellegű ellencsapásokat elvégezni, és ezzel is lassítani tudják az orosz előrenyomulást. Ha kizárólag ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy mikor lehetne vége a háborúnak, vagy Oroszország mikor el tudna érni a területi céljait, akkor az nagyjából másfél-két év, ha kizárólag ezt az előrenyomulási dinamikát nézzük.
Számít, hogy a háború támogatottsága mekkora Oroszországban, vagy nem számít semmit?
Alapvetően számít, és mindkét országban is számít, viszont alapvetően a politikai rendszer olyan Oroszországban, hogy elsősorban az elnöki hatáskör az, hogy alapvetően folytatják a háborút, vagy nem. Ez ugyanúgy így van, Ukrajnában is támogatottsága lehet időszakosan nagyobb a háborúnak, valamikor kisebb, de alapvetően a politikai elit, és főleg ugye az elnök részéről kell meghozni azt a döntést, hogy folytatják-e a háborút, vagy nem.
Hogyan alakította át a két ország társadalmát ez a háború? Mit kell egyáltalán számításba venni? A halottakat? A kivándorlást? Az elmenekülést?
Szerintem mindent is. Nyilván elsősorban a halottak és a sérültek száma a legfontosabb, de emellett nyilván a kivándorlottak, vagy az olyan emberek, akik esetleg a front közelébe laknak. Kelet-Ukrajna szinte összes megye az nem mondhatnám, hogy lakhatatlanná vált, de alapvetően egyre nehezebb körülmények között kell élnie, és mivel a frontvonal az dinamikus, mozog folyamatosan, ezért egyre nagyobb területeken is egyre lehetetlen élni, és ez egyébként Oroszországban is így van, alapvetően a front közeli orosz régiókban is sokkal-sokkal nehezebb lett az élet, a folyamatos támadások, a folyamatos bombázások és áramkivonadások miatt, úgyhogy hatalmas emberi problémák vannak a frontban és a front közelében is.
Az látszik-e most 2026-ban, hogy vajon mi hozhat majd békét? A front alakulása? Az emberi tényező? Valakinek a józanabb belátása? Az Amerikai Egyesült Államok? Micsoda?
Egyelőre azt látszik, hogy se Ukrajna, se Oroszország nem szeretne úgymond kényszer békét kötni, ami ugye azt jelentene, hogy engedményeket kell tenni, mivel mindkét ország azt gondolja, hogy jobban áll a fronton, ezért még nincs értelme engedni. Ugye az is látszik béke megállapodásokból, hogy a fő pont Donbass hovatartozása, és azt is érteni kell, hogy alapvetően mind Ukrajna, mind Oroszország politikai rendszere az olyan, hogy a fő döntés hozódja az elnök, az ilyen delegációk alapvetően döntés előkészítői feladattal vannak ellátva, és ezért addig, amíg az elnök, ugye ebben az esetben Volodymyr Zelenszky és Vlagyimir Putyin nem döntik azt, hogy be kell fejezni a háborút, és nem lesz valami fajta elnöki találkozó, addig szerintem nem várható semmilyen tűzszüneti megállapodás vagy béke.
Miért kell az oroszoknak Donbass, és miért akarják megtartani az ukránok azon kívül nyilván, hogy az az övék?
Van egy ilyen morális kérdéseinek a donbaszi területnek, mivel ha az ukrán társadalom meglátja, hogy az ukrán hadsereg gyakorlatilag harc nélkül hátrálni fog, ennek azért lehetnek politikai következményei is a Ukrajnában, és ugyanúgy Oroszországban is, tehát alapvetően, ha Vlagyimir Putyin nem tudja elérni a célját, vagyis a háborúnak úgy lett vége, hogy alapvetően a célokat nem érték el, annak is lehetnének valami fajta társadalmi és politikai következményei is.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint az ukrán gazdaság nagyjából olyan állapotban van, mint a háború elején, az orosz gazdaság esetében pedig egyre inkább a negatívumok kerülnek előtérbe. Deák Andrást Exterde Tibor kérdezte.
GDP-üknek ugye harmadát vesztették el, teljes egészében ugye nyugati támogatástól függnek, jelen pillanatban az egész nemzeti összterméknek a felét kapják meg külföldről kedvezményes hitelekben vagy támogatásként. Ennek nagyon nagy része, majdnem, hogy költségvetés fele az a katonai kiadásokra megy el, vagy azzal összefüggő dolgokra. Tehát ebből fakadóan mit lehet várni egy ilyen helyzetben? Ugye az infrastruktúra az egy műjelem, amit minden korábbinál jobban megtépáznak most már az orosz rakétatámadások, tehát most már civil infrastruktúrában is nagyon jelentős támogatásra szorulnak, hát elég síralmas a kép.
Van ebben a támogatási rendszerben valamennyi puffer, vagy hogyha elzárják a csapot, akkor azonnal megáll a kifizetés, és nincsen a dolgozóknak bér, meg nincsen fegyverre pénz.
Hát ez egy teljes elzárás történne, akkor 3-4 hónapjuk van. Tulajdonképpen ugyan a Nemzeti Jegybanknak van egy viszonylag jelentős tartaléka, azt tudják felélni, illetve pénzt tudnak nyomtatni, ezzel a kettővel tudnak valamit kezdeni, de mondjuk importot, dolgokat beszerezni, már pedig ebben nagyon nagy mértékben ráutaltak külföldre, nem fognak tudni nagyon hamar. Tehát azt mondanám, hogy 2-3 hónapot lehet ezzel játszani, de többet nem, nagyon nem.
Az agresszor Oroszország gazdasága milyen állapotban van?
Ott vegyesebb a kép, negyedik év után azért egyre inkább a negatívumok kerülnek előtérbe. A szankciók, illetve a háború hatáshoz felemás volt, nyilván egy csomó áldozatot követel Oroszországtól is. A szankciók gyakorta írjuk le sikertelennek, de azért hozzá kell tenni, hogy például a háború kezdete óta egy tizedére esett a szabadalmak, meg a szellemi tulajdonjogok beáramlása Oroszországba, és itt nem hollywoodi filmekre kell gondolni, hanem mindenre, ami a gazdaságnak létszükséglete ahhoz, hogy hosszú távon működjön. Tehát van egy ilyen degradációs folyamat, ami azért most már egyre inkább látszik. Ezen túlmenően a háború elszívta a forrásokat oktatástól, egészségügytől, egy csomó olyan területtől, ahol kell, tehát ezek reál értékelet, ezekre egyre kevesebbre csökkennek. Ugye, ami az orosz gazdaság szempontjából kedvező hír volt, az két dolog. Az egyik, hogy mondjuk a szankciók nem sikerült például az exporttöbletet elzárniuk, tehát ebben sikeresen adaptálódtak az oroszok, illetve volt egy a nemzeti össztermék 15-20%-ára tehető tartalékuk, amit rá tudtak engedni a gazdaságra, és ezért az első 3 évben tudtak egy viszonylag erős ilyen költségvetési injekciót adni, ami fölpörgette a gazdaságot. Ennek nagyjából vége, tehát most már látszik, hogy stagnál, csökken a gazdaság, nem növelik tovább, mert a honvédelmi büdzsőt, tehát ott is most szűkebb évek jönnek.
Tartalékuk van még? A háború elején beszéltünk arról, hogy az oroszok már készültek rá, és az orosz jegybank nagyon professzionális módon tartalékolt.
Igen, kevés tartalékuk van, de az nem elég szerintem a hosszabb távú kihívásokhoz. Más módok vannak, tehát ők is felvetnek hiteleket, már amennyire tudnak, nem könnyű. Ilyen helyzetben nyomtathatnak pénzt, de hát igazából a nadrágszi húzogatás marad. Korlátokba ütköztek, azt lehet látni, de ettől függetlenül ez önmagában még nem hozza el a háború végét.
Milyen pénzben kereskednek most az oroszok? Rubelben, a kínaiak pénzében?
Két nagyon megoldás van, az egyik, igen, a rubel bármilyen meglepő működik, tehát ott lehet látni, hogy például a posztszovjet térség bizonyos részében a rubel az majdnem, hogy egyeduralkodó, Közép-Ázsiában a rubel az működik, de hát az alternatív, a nagy tartalék és tranzakciós devizájuk a yuan lett. Ez teljes váltás különben, és különben a fizetési rendszer szintjén is a kínaiakon keresztül jutnak ki a világpiacra, ez egy elég meghatározó csatorna. Ez egy nagyon nagy váltás, és hát a külkereskedelmük is átirányul, de a pénzben a váltás sokkal nagyobb, mint a kereskedelemben.
Ha kimennek a piacra, akkor ők dollárért adnak el, és yuanban fizetnek? Így kell elképzelni?
Dollárért nagyon kevés dolgot tudnak eladni. Tehát egész egyszerűen, hogy az át kell, hogy menjen az amerikai dollár rendszeren, és a pénzügyi rendszerük le van tiltva onnan. Tehát nem tudnak eladni dollárért. Indiában rúpiáért kereskednek, Kínában yuanban kereskednek. És hát dollárban szerintem csak nagyon pici forgalmat tudnak lebonyolítani, mert el kell, hogy kerüljék az európai és az amerikai fizetési rendszert. Nem lehet egy nagy volumen. A nemzeti devizákban, rubelben próbálkoznak, aztán lesz, ami lesz. De van, bartert is alkalmaznak, egy csomó alternatív megoldás van, de mint mondottam, volt a yuan az a meghatározó külföldi deviza, amit használ.
A cselőszer beszerzési kezdeményezés keretében Ukrajna tavaly összesen 1.960.000 darab nagykaliberű lőszert kapott, tájékoztatott a cseh kormány nemzetbiztonsági tanácsadója a cseh parlament felsőházának nyilvános meghallgatásán. Az idei évre eddig 880.000 darab lőszer finanszírozása biztosított, ugyanakkor Prága további támogatókat és adományozókat keres, hogy a program teljes kerete elérje a 2,5, illetve 5 milliárd cseh korona, vagyis a 100 és 200 millió euró közötti összeget. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh lőszer kezdeményezés az ukrán hadsereg egyik legfontosabb ellátási forrásává vált. Az Ukrajnába szállított összes lőszer mintegy 48%-a ebből a programból származik, a legkeresettebb 155 mm-es lövedékek esetében pedig ez az arány már 52%. Ezek kulcsfontosságú eszközök a fronton, ahol az ukrán erők naponta 3-8 ezer darabot használnak fel. Kijev jelenleg elsősorban olyan lőszereket kér, amelyek hatótávolsága meghaladja a 30 kilométert. Hinyek Kmonyicek, cseh nemzetbiztonsági tanácsadó hangsúlyozta, Csehország a jövőben is folytatni kívánja a rendszeres szállításokat, mert ezek nélkül Ukrajna helyzete jelentősen romlana. Arra is figyelmeztetett, hogy az idei év során várhatóan csökken az Egyesült Államok támogatása, ami még nagyobb felelősséget ró az európai országokra. Az ukrajnai háború és az egyre bizonytalanabb biztonsági helyzet Csehországban is felerősítette a hadsereg állapotáról és a védelem finanszírozásáról szóló vitát. A cseh hadsereg keddi parancsnoki gyűlésén Karel Rzehka vezérkari főnök arról beszélt, véget ért az a korszak, amikor Európa természetesnek vehette a békét és a biztonságot. Figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi biztonsági környezet nem fog egyhamar javulni, ezért Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. Beszédében a cseh hadsereg modernizációjáról is szólt, mint mondta, az elmúlt évek beruházásai nem felesleges kiadások voltak, hanem az ország biztonságát szolgálták. Ugyanakkor elismerte, hogy a védelem hosszú távú elhanyagolása miatt most jelentős fejlesztésekre van szükség, és egyes kulcsfontosságú katonai képességek kiépítése akár 6-10 évet is igénybe vehet. A vezérkari főnök egyben figyelmeztetett a védelmi kiadások csökkentésének kockázataira. Jaromír Zuna védelmi miniszter ugyanakkor úgy reagált, az ország biztonságát nem lehet kizárólag számokban és a GDP-hez viszonyított védelmi kiadások arányában mérni. Elmondta, hogy a védelem finanszírozása szempontjából a 2027 és 2031 közötti időszak lesz kulcsfontosságú. Szerinte a jelenlegi költségvetési csökkentések nem veszélyeztetik a hadsereg modernizációs projektjeit, és a kormány továbbra is elkötelezett a haderő fejlesztése mellett. A Parlament Védelmi Bizottsága a múlt héten azt javasolta, hogy a képviselőház fogadja el az idei védelmi költségvetést, amely 155 milliárd koronával számol. Ez azonban jelentősen alacsonyabb az eredeti tervezetnél, a korábbi kormány, amelyet Petr Fiala vezetett, még 176 milliárd koronát különített volna el erre a célra. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László volt. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.